Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem válság, de krízis még lehet. Így címkéztem fel a júliusban elkészített beszélgetésünket Sós Eszter Petronellával, akkor, amikor tulajdonképpen Macron elnök nem egyebet tett, mint előre menekült, és előrehozott választásokban próbálta elképzelni második mandátum a maradékának megmentését. Lássuk, hogy a tegnapi kormánybuktatás után mennyire sikerült ez, illetve hát már tudjuk, hogy egy három hónapos, ultra rövid Barnier kormányzás zsákutcának vagy fiaskónak bizonyult. Franciaország fenekestül fordult fel, írja a Le Figaro. Jó estét kívánok, és köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Mennyire tragikus a helyzet, mi az újságírók általában szoktunk túlozni. Ez a fenekestül felfele fordult, ez mennyire fedi a valóságot, vagy kéne ezt árnyalni?
Kormányra biztos igaz, hogy felfordult, megfordult, ugye ezt a szót is használják a francia sajtóban, hogy átborult, ami nagy dolog valóban, hiszen 1962-ben bukott meg utoljára francia kormány úgy, hogy bizalmatlansági indítványt fogadtak el ellene, akkor Georges Pompidou volt a miniszterelnök, Charles de Gaulle pedig az elnök, és az elnök úgy reagált, hogy feloszlatta a nemzetgyűlést, új választást írt ki, megnyerte, és kinevezte Georges Pompidou-t miniszterelnöknek. Most ez a lehetőség, ez az intézményes lehetőség, amikor az elnök tudja demonstrálni a parlament felett állását, ez nem áll rendelkezésre, hiszen Emmanuel Macron feloszlatta a nemzetgyűlést a nyáron, és az alkotmány azt mondja ki, hogy jövő nyáron lehet majd újra választást tartani. Tehát valóban ez egy történelmi pillanat, és hát Michel Barnier is be fog kerülni a történelem könyvekbe úgy, mint az ötödik köztársaság eddig legrövidebb ideig hivatalba lévő miniszterelnöke. Tehát ebből a szempontból valóban egy nagyon fontos és történelmileg is jelentős napon van túl a francia politika. Az, hogy ez a felfordulás, ez mennyire jelentős, vagy súlyos, vagy tartós, az viszont attól fog függni, hogy Emmanuel Macron mennyi idő alatt nevez ki miniszterelnököt, tehát vissza tudja elvenni a kezdeményezést. Ugye csütörtök este 8 órakor tévébeszédet fog mondani a franciáknak, és hát valószínűleg valamit mondania kell. Vannak találgatások, hogy esetleg meg is nevezi az új miniszterelnököt. Ha ezt nem teszi meg, ha nem sikerül olyan embert találnia, aki elvállalja, mert hát erre is van esély, vagy hogyha aki elvállalja, ő is gyorsan megbukik, ez is egy lehetséges forgatókönyv, vagy megbuktatják tudatosan, szintén lehetséges forgatókönyv, akkor valóban mondhatjuk azt, hogy hát a krízisből válság is lehet. Nem tartunk még itt, vannak ismeretlenek. Elsősorban az, hogy a köztársasági elnök hogyan tudja visszavenni a kezdeményezést, és képes-e arra, hogy kiállítson egy olyan kormányt, amely legalább képes valamiféle költségvetést elfogadtatni, vagy legalább az idei költségvetést továbbvinni.
Igen, hát az időfaktor az nyomasztja tulajdonképpen Macron elnököt, mert hogy valójában a költségvetés vitája okozta a jelenleg ügyvívő kabinetté, ugye deklasszált kormánynak a bukását, de ne fussunk még előre, hogyha Macron szeptemberben egy olyan ember bízott meg, aki a Brexitet levezényelte, uniós részlő volt a főtárgyaló, Michel Barnier, tehát azt nem mondhatjuk róla, hogy nem tud kompromisszumokat kötni, hogy nem vitapartner, hogy nem tud kommunikálni akár feszült helyzetekben is. Ha azt gondolja az Erdélyből a fejleményeket figyelő sajtó munkás, hogy itt tulajdonképpen befeszült az ellenzék, Le Pennék és a baloldal egyaránt. Ugyanakkor meg azt mondja Marine Le Pen, hogy ez nem egy győzelem, tehát hogy ez egy tulajdonképpen keserű szakasz viadal volt, ahol egyszerűen csak megmutatták, hogy mekkora a bicepszük.
Érdekes, hogy az elmúlt napokban, amikor Michel Barnierről nyilatkoztak, akkor hát megjelentek olyan színárnyalatok, mondjuk így, a nyilatkozatokban, amelyek ezt a Brexit főtárgyalói hát tehetséget, amiről valóban nagyon sokat beszéltünk, az ősz elején próbálták kikezdeni, tehát hogy hát mégsem volt annyira ügyes tárgyaló és hasonlók. Majd meglátjuk, nyilván a visszaemlékezésekből fogjuk pontosan tudni, hogy itt mi történt, kinek mi volt az érdeke. Az biztos, hogy folyamatos volt az egyeztetés, többek között Marine Le Pennel, hiszen neki követelései voltak, akár az energia áram adott tartalmára vonatkozóan, akár a nyugdíjakra vonatkozóan, és hát ezekről ment oda-vissza a tárgyalás.
Barnier meg fokozatosan, hát hogy mondjam, defenzívában volt, ahogy én értelmeztem, és mindig egy kicsit engedett. Aztán valahogy úgy érezte, hogy már a falig ért, nem?
Így van, tehát volt egy pont, amikor valami olyasmi hangzott el, hogy hát itt egy fal van, és Le Penék akkor döntötték el, hogy meg fogják szavazni a bizalmatlansági indítványt, és nem kaptak ellenajánlatot. Ugye Barniernak a fő programja az volt, hogy a költségvetést rendbe szeretné rakni. Azzal indult, hogy keres 60 milliárd eurót a francia költségvetésben, tehát ennyit akart úgymond megszorítani, azért, hogy a hiányt visszatuszkolja egy elfogadhatóbb szintre. Ugye a jelenlegi tudásunk szerint akár a 6%-ot is meghaladhatja a francia költségvetés hiánya.
A vita az 0,5%-on állt, ahogy én láttam a kommentekben. Tehát, hogy valójában persze nagy összegekről van szó, de hogy ahhoz képest, hogy mekkora a hiány, végül is egy árnyalaton csúszott el ez az egész.
Valóban, de itt azért politikai érdekek is voltak, és ugye amikor elkezdődött a költségvetés tárgyalása, akkor például lett egy megegyezés republikánusokkal a nyugdíjak emelése ügyében, és Barnier hagyta, hogy ezt Laurent Wauquiez frakcióvezető jelentse be, nem is a kormány. Tehát a republikánusok viszonylag gyorsan tudtak triumfálni, és hát Marine Le Penék valami hasonlót szerettek volna, tehát hogy valami nagyon látványosat tudjanak kapni, amit eladhatnak úgymond a saját szavazóbázisoknak úgy, hogy ez egy győzelem, és kijárták ennek a szavazóbázisnak. Tehát ez az egyik dolog, a másik pedig folyamatosan panaszkodtak arra, hogy hát a kormány, illetve a kormányfő hivatala kevéssé tárgyal a nemzeti tömörülés képviselőivel, tehát hogy igazából nincsenek bevonva, kevés a konzultáció és hasonlók. Aztán ez sűrűsödött, tehát azért itt az utolsó napokban komoly közvetlen tárgyalások is voltak Barnier és Marine Le Pen között, de volt egy ilyen személyes dolog is ebben, hogy hát mennyire érezték ezek a képviselők megbecsülve magukat Barnier által, miközben hát mindenki megírta és minden elemzővel is mondta, hogy Michel Barnier addig tud hivatalban maradni, ameddig Marine Le Pen hivatalban tartja, hiszen nincsen abszolút többsége a kormányának. Na most ezek csak elemek természetesen, és valószínűleg hát itt valami olyasmi történhetett, hogy ezeknek az összessége ment el a patthelyzetig, illetve utána a kormány bukásáig, és hát van még egy szempont, amit mondani szoktak a franciaországi elemzések, ezt is nagyon nehéz ellenőrizni. Ez pedig az, hogy Marine Le Pennek úgymond sürgősebb lett. Tudnélik nem a kormány megbuktatása, hanem Emmanuel Macron köztársasági elnök megbuktatása, hiszen van egy pere, amelynek a végén, március 31-én az is megtörténhet, hogy elveszíti a választhatóságát. És van egy olyan értelmezés, hogy Le Pennek sürgősebb lett, hogy hát megbukjon Barnier, és hogy ezt a problémát, felelősséget, krízist megpróbálják Macron felé tolni. Ez nem könnyű, hogyha ez a terv, tehát ugye ez egy politikai operáció lehet, jogilag nagyon nehéz egy francia elnököt megbuktatni, de még egyszer mondom, van egy olyan értelmezés, hogy hát Le Pennek a véleményváltozásában, illetve az álláspontja alakulásában ez is szerepet játszhatott.
Na most itt van előttünk ez a jó bő félesztendő, ugye, tehát nyáron lehetne újra előrehozott választásokat szervezni. Addig ügyvezetőként elképzelhető egyfajta interregnum, tehát hogy Barniert hagyják ebben a formában működni, esetleg átszabva a kabinetet, talán éppen a pénzügyi részen új embereket hozni, és hát így végigbukdácsolják ezt a periódust, vagy ez nagyon-nagyon rizikós.
Ugye most már megbuktatni nem tudja a parlament ezt a kormányt, hiszen már megbukott, tehát lehet emellett érvelni, és hát ugye az Attal kormány is több mint 50 napig ügyvezetőként volt hivatalban. Ennél hosszabb ideig, mivel nem tiltja az alkotmány, ebben lehetséges, tehát ugye nincsen határidő a köztársasági elnök számára, hogy mikor kell kineveznie új miniszterelnököt, de már nyáron is nagyon komoly viták voltak ebből, hogy nem hatalommal visszaélése, hogyha nem nevez ki új miniszterelnököt belátható időn belül. És hát az Elizéből szivárgó információk nem is azt sugallják, hogy Macron abban gondolkodna, hogy megtartsa Michel Barnier-t, ő maga egyébként ezt kizárta egy pár nappal ezelőtt. Inkább az Elizéből az az információ szivárok, hogy Macron megpróbál gyorsan reagálni és gyorsan új miniszterelnököt kinevezni, azért, hogy lerövidítse azt a szakaszt, amit krízisnek nevezhetünk, pontosan azért, hogy limitálja akár a gazdasági, akár a politikai károkat, de hát valóban az a helyzet, hogy akárkit nevez ki, ugyanazzal a parlamenti matematikával kell szembenéznie, nem lesz többsége.
La presse étrangère s'est aussi largement fait l'écho de la situation politique française. Olvassuk a fluxuson, tehát hogy figyelnek a francia fejleményekre, és akkor itt lehetne az Economistet vagy a Financial Times-ot akár idézni. Egyik sem bátorító. Tehát aggódnak azért, mert tulajdonképpen a szétbomlott koalícióval küszködő Németország melletti, mert Franciaországban is gondok vannak, és ezáltal az egész uniós konstrukciónak tulajdonképpen a két alappillére, fogalmazunk úgy, hogy bizonytalansági faktorral telített.
Valóban, amióta Franciaországgal foglalkozom, olyan nem nagyon történt, hogy egyszerre legyen kormányválság Németországban és Franciaországban is, tehát ez egy nagyon történetileg is különleges helyzet, de hát éppen ezért Emmanuel Macronnak az érdeke tulajdonképpen, hogy valamiféle stabilitást próbáljon teremteni. Egyébként Marine Le Pen és a pártja azt ígéri, hogy az új miniszterelnököt, idézem, hagyni fogja dolgozni. Meglátjuk, hogy ez a mondás, vagy valóban ez a terv, és hogy az új miniszterelnök mit tud ígérni. Tehát nyilván lesz egy költségvetési tárgyalás, mert hogy a bizalmatlansági indítványnak ugye van egy olyan hozadéka, hogy elutasította ezzel a parlament a költségvetésnek ezt a bizonyos elemét, amiről ment a szavazás. Szóval, ha sikerül is Emmanuel Macronnak kineveznie valakit, illetve kormányt állítania és viszonylag gyorsan, akkor is vissza fog jönni ez a probléma és ez a tárgyalás sorozat, tehát maga a költségvetés, a társadalombiztosítási törvények és a többi kérdése.
Ez procedurálisan ezt nulláról kell kezdeni, vagy felvehetik a fonalat ott, ahol elakadt a történet?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ma reggel olvastam már olyan értelmezést, ami szerint hát itt nem a törvényjavaslatot, hanem a kétház közötti vegyes bizottság változatát utasították el, tehát itt lehet, hogy lesz egy kis jogászkodás. De hát az alapgondolat az ugye az, hogy ilyenkor be kéne nyújtani egy ilyen vészhelyzeti törvényjavaslatot, ami lehetővé tenni azt, hogy az idei költségvetés, tehát az idei számokkal menjen tovább, tehát akkor valamiféle folytonossága lenne az állam működésének, és akkor hát lehetne újra kezdeni a törvényjavaslat tárgyalását.
Törvény az kötelezi a kabinetet, hogy folyó év, naptári év végéig a rákövetkező esztendő büdzséjét elfogadtassa, vagy ez, amit említettél, ez lényegében áthidaló megoldás, aztán majd valamikor vízkeresztályékán leülepednek az indulatok, és érdemben tárgyalják majd a 2025-ös büdzsét.
Ez ennél bonyolultabb, mert hogy van olyan szabály, hogyha a benyújtástól számított 40 napig nem fogadják el, illetve nem szavaznak róla, akkor van lehetőség rendeleti úton való költségvetés csinálásra is.
De gondolom, tehát, ezt senki nem szeretné, mert ez azért hát nagyon csúszamlós, és egyrészt gondolom, hogy fejtörés, tehát bürokratikus szempontból is, de politikai presztízs tekintetében is ez egy nagyon ingoványos terület.
Nem a politikai presztízsre utalnék elsősorban, hanem hogy a Barnier kormányt a parlament buktatta meg. Tehát minden olyan megoldás, ami mondjuk úgy, hogy a parlamenti procedúrával játszana, vagy ami kormányzati hatáskörbe emelne át dolgokat, még ha alkotmányosan lehet is mellette érvelni, nem biztos, hogy elnyeri a parlament lelkesedését, és hogyha ezt egy új kormány csinálja, egy új miniszterelnök, akkor hát nem biztos, hogy az jó indulatot fog kialakítani az ő irányába. Tehát szerintem a következő napokban az le fog tisztulni, hogy melyik módszerrel próbálkoznak, vagy mi az, ami hát elfogadható a felek számára, de szerintem arra lehet számítani, hogy ennek pár napon belül el kell dőlnie, mert hogy hát valóban a december 31 az nagyon-nagyon közel van.
Hogy jutottunk ide? Azért az a 6%-os GDP arányos deficit az nem egy őszi szüretnek az eredménye. Azért ebben szakaszokat kéne, és gondolom, hogy a szakemberek meg is találták, etapokat vázoltak, tehát hogy sorozatos gyengeség, hanyagság, lazaság, lezserség, hogy franciául illessem a viszonyulás. Mi történt valójában? Legalább skicceljük, hogy hogy jutottunk gazdaságilag ebbe a helyzetbe.
Akkor úgy kitszelem fel, hogy egy hosszú folyamatba próbálom ágyazni. Ugye François Hollande 2012 és 2017 között volt elnök, és neki az a programja ígérete volt, hogy visszaviszi a francia hiányt a GDP 3%-a köré. És hát ezzel küzdöttek is, és hát tulajdonképpen a Macron elnökség elejére ez nagyjából sikerült is. Ugye ez a 2008-as válságnak valamiféle hagyatéka volt, ezt kellett ott úgymond rendbe rakni. Aztán következett a Covid válság, és hát itt Emmanuel Macronnak az volt a jelszava, ezt ugye többször el is mondta, és ez azóta szállóigévé vált, hogy kerül, amibe kerül. Tehát ott a francia költségvetést elengedték, megnőttek a hiányok, és hát a piacok sem voltak nagyon idegesek, tehát úgy érezték, de ez talán nem csak Franciaországban igaz, hogy ami 2008 után kihívás volt, vagy probléma volt, hogy nagyon gyorsan megindult a piacok nyomásgyakorlása, hogy vegyék vissza az államadósságot, vegyék vissza a hiányt, az most nem volt, vagy nem olyan mértékben volt, mint 15 évvel ezelőtt. És hát a francia politika azt vette észre, hogy nyár környékén, tehát a politikai bizonytalanság megindulása környékén, hát úgy tűnik, hogy erőteljesebbek lettek ezek a jelzések. Ugye mára ott tartunk, hogy nagyon komoly felárat kell fizetnie Franciaországnak, akár Németországhoz, akár Spanyolországhoz képest is az államadósság a finanszírozása céljából. Tehát a piac elkezdte beárazni azt, hogy a francia költségvetés magas hiánnyal és magas államadósággal dolgozik, és hát Barnier azzal lépett föl, hogy akkor találni kéne 60 milliárd eurót, amit vissza kellene fogni. És hát így jutottunk el ide, tehát tulajdonképpen úgymond elkezdett visszaállni a régi rend, a Covid előtti rend, és most megint az a francia gazdaságpolitika célja, hogy 2027-28-ra vigye vissza a hiányt 3%-ra, tehát akár azt is mondhatnám, hogy ugyanott tart a francia költségvetés és a francia állam, mint 10 évvel ezelőtt, le kell csökkentenie a hiányát, és hát nagyjából még az évek is stimmelnek.
Tagság növelésével, avagy a költségvetés visszanyesésével próbálják elérni. Itt mind a kettő szóba került tulajdonképpen a Barnier kabinet próbálkozásai során, de alapvetően a hangsúly az mégiscsak a költségeknek az enyhítéséről szólt, ahogy én értettem.
Igen, mert hogy Emmanuel Macron gazdaságpolitikájának a középpontjában van az az ígéret, vagy az a mondás, hogy ő nem akar adókat emelni. És hogy alapvetően a költségvetést a kiadások kordában tartásával próbálja rendezni. De hogyha más pártokat kérdez, például a baloldali pártokat, az Új Népfront szövetségét, akkor ők azt is mondják, hogy ők bizonyos adókat szeretnének megemelni azért, hogy nőjenek a költségvetés bevételei. Tehát sok függ attól, hogy az ember éppen melyik párt és melyik pártcsoport programját nézi. Kétség kívül a köztársasági elnök és a körülötte lévő koalíció azt preferálja, hogy a kiadásokat csökkentsék, azért, mert úgy gondolkodnak, hogy a vállalatok versenyképességére hát hatással van az adókörnyezet, és úgy vélik, hogy ebben eredményeket értek el, és nem akarják ezeket hát megzavarni úgymond adóemeléssel. Úgyhogy való igaz az, hogy ezt a 60 milliárdot nagyrészt költségcsökkentésből akarta Barnier összeszedni, de volt benne adóemelés is, tehát a jobban kereső háztartások, azok például kaptak volna egy kis adóemelést, szóval nem 100%-os a kép, de az arányokban valóban ez a helyzet.
Második mandátuma ez Macronnak. Azt szokták mondani hasonló helyzetben, hogy ugye előbb elhangzott kerül, amibe kerül, az, hogy nincs mit veszíteni. A legfeljebb egy olyan testamentumot hagy maga után, ami az ő politikai hát elhivatottságát és lenyomatát akár elsatírozhatja. Tehát, hogy bátran dönthet, mert nincs az a nyomás, hogy akkor egy újabb mandátumra készülve egyensúlyoznia kell. Ilyen értelemben várhatunk még meglepő mozdulatokra, vagy az ő mozgástere lényegében egyre inkább szűkül, és valahogy előrehozott ritmusban a bénakacsa periódus lassan ráköszönt az Elizé palotára.
Akár mondhatnám a legutolsó mondatára, hogy igen, közeledik a bénakacsa, de ezt azért bőven árnyalni kellene. Ugyanis a francia köztársasági elnöknek azért vannak úgynevezett számára fenntartott területei. Tehát a külpolitikában, a védelempolitikában alapvetően autonóm módon tud működni. Na de hát gyakran az ottani döntésekhez is kell valamilyen forrás vagy törvény megszavazása, és Macronnak így szűkült be a mozgástere gyakorlatilag. Azzal, hogy nincs parlamenti többsége, egy csomó döntését nem tudja hát átvinni a francia államon, és hát látjuk, hogy ez egy nagyon töredezett parlament, ugye három nagy tömb van, ezek a tömbök nem nagyon akarnak együttműködni, nem is nagyon tudnak együttműködni, nem is igazán értenek egyet semmiben, tehát ilyen értelemben Macron egy komolyan akadályozott elnök. Amivel tud élni, az természetesen az olyan hatáskörök vagy jogkörök, amelyeket itt említettem, hogy például a miniszterelnök és a kormány kinevezése, de például itt például például látni fogjuk azt, hogy például a miniszterelnök kinevezése jogköre a francia elnöknek, de a leváltása már nem feltétlenül. Tehát az függ a politikai helyzettől, hogy a miniszterelnök például hát engedelmeskedik-e az elnöki felszólításnak, hogy mondjon le. Ugye Barnier most le fog mondani, tehát ez nem konkrétan rá vonatkozik. Szóval sokkal parlamentárisabb ilyenkor a rendszer, a köztársasági elnök, hát közelebb van egy szimbolikus szerepet betöltő köztársasági elnökhöz, mint amikor van parlamenti többsége, és ez még akkor is igaz, hogyha egyébként a külügyekben meg a védelempolitikában neki van szerepe. Tehát azt tudom mondani, hogy Macron hatalmat veszített, sok hatalmat veszített, de azért még van egy icipici mozgástere, szakpolitikailag is, meg intézményesen is, és hát a legfontosabb ezek közül a kormányfő és a kormány kinevezésének a joga. A következő napokban ez lesz napirenden.
Az olimpiát sikeresen megszervezte házigazdaként Franciaország, illetve hát hangsúlyosan Párizs, és most lesz a Notre Dame-nak az újraavatása a hétvégén, ahova megérkezik szándéka szerint a megválasztott amerikai elnök is. Tehát vannak olyan szimbolikus gesztusok, vagy teljesítmények, amelyekkel kifele, de akár úgy kifele, hogy bent is érzi a francia, mondjam azt, hogy nemzeti szempontból büszke kebel választói tömeg, hogy azért nincs teljesen veszve a hón. Ezek a nem gazdaságilag mérhető sikerek vagy vívmányok mennyire enyhítik a krízist? Mennyire tudnak bevinni egy-két enyhítő árnyalatot abba az aránylag sötét és aggódó összképbe, amit itt a nemzetközi sajtó, a belső elemzők, illetve hát a beszélgetésünkből is ki lehet érezni?
Az biztos, hogy a hétvégén lesz egy kis szünet, egy ünnep, ha tetszik, hiszen 5,5 év alatt sikerült felújítani a székesegyházat. Ott nem is volt költségvetési probléma, ugye nagyon sok adomány érkezett, technikailag is megoldották, és hát ez egy olyan vallási, kulturális szimbóluma Franciaországnak, hogy egészen biztos, hogy egy pici megállás lesz. Nyilván Emmanuel Macron meg fogja próbálni ezt kihasználni, és hát meg fog próbálni úgymond fölé emelkedni annak a politikai helyzetnek, amelyről egész héten beszélnek a franciák. De hát abban is biztos vagyok, hogy akik közvetítik ezt az eseményt, akik írnak róla, akik beszélnek róla, hozzá fogják tenni, hogy Emmanuel Macronnak ez egy szünet, és a francia politikának ez egy szünet, és hát előtte, utána ott van ez a bizonyos krízis, tehát ez a félmondat, ez valószínűleg mindig ott lesz a kommentárokban, azzal együtt is, hogy hát én is arra számítok, hogy itt a hétvégén ugye nagyon komoly protokoll esemény lesz, ahogyan is említette, érkezik a megválasztott amerikai elnök, és hát nagyon komoly, egyébként is komoly diplomáciai protokoll lesz, ünnepségsorozat, de hát a felhő, a krízisnek a léte azért mégiscsak ott fog lebegnie fölött az ünnepélyes szünet fölött is.
Szintén a sajtóban tallozva látom, hogy tulajdonképpen amit még elérhet Macron elnök, hogy az eddigi reformokat megvédje. Létezik egy komoly veszély, hogy abból, amit eddig sikerült neki elérni, akár úgy, hogy az üzleti szférát támogatta meg adócsökkentések zónájában, hogy akkor ez is hát áldozata lesz annak a válságkezelő politikának, amit így vagy úgy, de mégiscsak el kell kezdeni?
Nem tudom, hogy a kommentár konkrétan mire gondol, de amikor a reformok megvédésére szoktak utalni, akkor általában a nyugdíjreformra szoktak utalni. Ugye itt arról van szó, hogy hát elkezdték emelni a nyugdíjkorhatárt, átalakították a nyugdíjrendszert, és hát ez nagy elégedetlenséget váltott ki, és a mai napig egyébként a Marine Le Pen féle párt, de a baloldalnak is hát komoly programpontja és ígérete, hogyha ők oda kerülnek a kormányrúdhoz, akkor ezt vissza fogják csinálni. Hozzáteszem, hogy a jelenlegi nemzetgyűlés többsége tulajdonképpen egyetért ennek a reformnak a visszacsinálásával, tehát erre van reális esély, van reális választói igény is. Hát egyelőre mindenféle ilyen parlamenti játékokkal, obstrukcióval, időhúzással és hasonlókkal próbálják húzni az időt. A felsőházban nincsen ehhez többség, ennyit még azért hozzátennék, tehát csak az alsóházban van. De hát tudjuk, hogy a francia parlamenti rendszerben azért alapvetően az alsóház számít. Tehát itt most mindenki az óra ellen, vagy az óra mellett, vagy az órával játszik, ami egészen biztos, és hát, hogy mondjam, ennek a valószínűsége kilőtt a tegnapi napon, az az, hogy nyáron lesz még egy választás, mert az teljesen egyértelmű, hogy ilyen bizonytalanság mellett nem nagyon lehet 2027-ig kihúzni ezt a mostani politikai állapotot. Azt meg majd meglátjuk, hogy a szereplők, a pártok elsősorban elkezdenek-e azon dolgozni, hogy esetleg az elnököt magát is beszorítsák, és ezzel előrehozott elnökválasztást kényszerítsenek ki.
Sós Eszter Petronella, nem fogjuk a nyarat megvárni, ígérem. Lesznek még tavaszi, vagy hát köztes beszélgetéseink arról, hogy merre, hova frankon, mert hogy az eddigi, vagy hát a jelenlegi helyzet, és mindaz, ami már nyár óta kezdett felpörögni, arra enged következtetni, hogy nem lehet ezt egy újabb huszárvágással hatékonyan és végérvényesen megoldani. Azt az állapotot vagy helyzetet, amely most már egyre inkább krízis szagú lesz, és amelyre Macron elnöknek akárhogyan is nézzünk a második mandátum elkövetkező periódusára, meg kell találnia, ha nem is a megfelelő receptet, de az elfogadható megoldási képletet. Köszönöm, hogy itt volt velünk a Tetőteraszon.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.